Feltámadott Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kérünk, Te áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az ünnepi Isten tiszteleten, azzal a köszöntéssel, amit szerte a világon talán legtöbbet mondanak ilyenkor különböző nyelveken. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Amen. Énekszóban forduljunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Az 501. dicséretünkkel, 501, az első és egyetlen versét énekeljük húsvéti istentiszteletünk kezdetén így fennállva. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűn bocsánat. De él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! 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 Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja!
Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk szeretettel, amikor a feltámadott Krisztust dicsérő zeneszó következik. Balogh Imre presbiter testvérünk vállalta, hogy tárogatójával. Tessék? Később? Még nincs összerakva hangszer. Bocsánat, ezt nem sikerült egyeztetni. Akkor nem felejtem el, majd később beillesztjük. Már előre is örülünk neki, és várjuk ezt a fajta zenei szolgálatot. Folytassuk akkor saját énekszavunkkal tovább a mi ünnepi istentiszteletünket. Most reménység szerint még a kivetítés is összejön ezen az alkalmon. Énekeljük az 508. számú dicséretet, az 508-asat, annak az első három versét. Az 508. húsvéti énekünk így kezdődik. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben, benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem. Kérdezem, hogy a vetítés működik már, vagy még várjunk egy kicsit? Jó, egy picit várunk rá, megkérjük addig kántor testvérünket is, hogy várjon egy picit, és így akkor kivetítve is látjuk, illetve hát egy próba is ez, hogy mennyire lehet majd olvasni. De bízom benne, hogy van énekeskönyve mindenkinek, sőt, ez egy ismert ének, fejből is sokan tudják, tudjuk. Így énekeljük tehát az 508. dicséretünket, Jézus, én bizodalmam, első három versét. Kezdhetjük.
Thank you.
Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a husvéti történetet, ez alkalommal a Márk írása szerinti evangéliumból, a Márk evangéliuma 16. fejezetének első 8 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nagy figyelemmel, nyitott szívvel hallgassuk meg, ahogy szólít és tanít minket Isten beszéde, a Márk evangéliuma 16. fejezetének első 8 verséből a következő képpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amit felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben, így helyünkön csendesedjünk el, imádságban feleljünk a szavaira. Feltámadott Urunk, Úr Jézus Krisztus, háladással és örömmel magasztalunk téged husvét reggelén. Köszönjük, hogy engedted megérnünk ezt az ünnepnapot, a te teljes győzelmednek, diadalodnak napját, amikor nem a római birodalom fölött, nem katonák, nem pénzhatalom, nem politika, nem gazdaság fölött, hanem a halál fölött arattál végső győzelmet. Mert a te feltámadásod a mi feltámadásunknak is biztos záloga. A te győzelmed a miénk is lehet hitáltal. Segíts most nekünk, hiszen oly sok kérdés feszíti az ember szívét, különösen ebben a zaklatott 21. században, különösen amikor sokféle módon halnak meg körülöttünk emberek betegségekben, járványokban, háborúkban, gyilkosságokban, terrorcselekményekben. Hadd lássunk téged, aki a feltámadás ura vagy, aki pontosan tudod, hány évet, hónapot és napot szántál nekünk e földön, és nem azért tetted, hogy végezz velünk, hanem hogy átvezess minket. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, a te áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, imádásodra jöttünk, azért, hogy felfedezzük, szabad és lehet nem csak a te feltámadásodban, hanem a sajátunkban is hinni, és hogy ez a hit mennyire át tudja formálni a hétköznapjainkat, ahogy hozzáállunk az élet örömeihez és bánataihoz, nyereségeihez és veszteségeihez. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, légy itt és munkáld bennünk ezt a hitet, amely által átvehetjük kezedből a kegyelem jegyeit majd, a szent jegyeket, megtöretett testedre utaló kenyeret, kiomlott véredre utaló bort, hogy a veled való közösségünk megelevenedjen, megújuljon, és hogy ez a közösség valódi örömmel és békével töltsön be minket. Hálát adunk mindenért, és nagyon kérünk, te szólj most hozzánk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most, testvéreim, az 513. dicséretünk első versét, 513. dicséret első verszakát. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetének 3. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg az igét, Márk evangélium a 16. részének 3. versét. És így beszélgettek egymás között az asszonyok. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ez a kő, testvér, az akadály közted és Krisztus között. Ez a kő akadály a te megtérésed útjában. Ez a kő akadály abban, hogy teljes hittel ráhagyatkozz a feltámadás örömhírére. Ez a kő igazából elválaszt attól, ami boldog, örvendező keresztjénné tenne téged. Ez a kő jelképesen, amely itt most, legalábbis az asszonyok gondolata szerint, a halott Jézus és köztük mered az ég felé. Ez a kő nagyon sokat jelentett a mi életünkben, de hiszem, hogy ahogy ők ott megtapasztalták, itt és most akár rádöbbenhetsz, nem választ el téged semmi az Úr Jézus Krisztustól. Ráadásul nem is egy halott van mögötte, hanem egy élő, egy munkálkodó, egy téged magához vonzó Jézus. Nem egyszerűen egy ifjú, akit ők ott láttak bent a sírban, egy isteni követ, hanem maga az Úr Jézus jön el húsvétkor, és tölti meg az ő lelkével a mi templomainkat, ahol a nevében összegyűlünk, hogy mindenféle fal, kő, akadály leomoljék. Hogy egészen megnyílhass ő előtte. És hogyha megnyíltál ő előtte, és rádöbbensz, hogy tényleg él, hogy az életedben valóságosan jelen tud és akar lenni, akkor ennek tudatában menj tovább. Ne egy régi történettel legyél gazdagabb, ami talán most más szempontból megpróbál megvilágítani az igehirdető, hanem azzal a személyes találkozással menj tovább, hogy Krisztus feltámadott, valóban feltámadott, hiszen beszél velem, hiszen itt van jelen, hiszen amit azt hittem, hogy elválaszt, azt félre lehet tolni, és már itt hirdetem a végét, a lényeget, hogy ő maga tolta el azt a követ. Ezt ugye nem tudjuk a Bibliából, hogy pontosan kivitte véghez fizikailag, de a legvalószínűbb ez. Akit senki, amit senki nem tudott megmozgatni, ugye annak idején a temetéskor is sok katona és segítő görgette oda nagy nehezen, az az Úr Jézusnak egyetlen mozdulatába kerül. Tűnj el innen, akadály! Én szeretnék megjelenni az enyéimnek. Én szeretnék találkozni ezzel a három asszonnyal, aztán Péterrel, meg a többiekkel, meg a böszörményiekkel, meg a nem böszörményiekkel. Szeretném megmutatni, hogy én élek, én munkálkodom. Az én szeretetem az nem szóvirág, nem papos beszéd, hanem jelenlét, valóságos jelenlét a te életedben. Engedd, testvér, hogy most ezeket a jelképes köveket elhengerítse az Úr maga, hogy rádöbbenhess, ott van az életedben, és az életed szerves része akar lenni a javadra, az ő dicsőségére és a te javadra. Mert hogy Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott, és szent lelke által ma is bejárja az egész földet, és követi az óraátállítást, most itt nálunk, aztán megy tovább, később nyugat felé, hogy ott is, amikor elérkezik az istentiszteletek ideje, bárhol a bolygón segítségül hívják az ő nevét, a Szentlélek által jelen legyen, hasson, érintsen, szíveket gyógyítson és tisztítson, bűnöket bocsásson meg, betegeket gyógyítson meg, és örömmel töltse el a húsvétot ülő kereszténységet szerte ezen a bolygón. Sok kételj van bennünk, és legyünk őszinték, a templomba járó embereknél is a feltámadás talán a legnehezebben megragadható és hihető tanítása a Bibliának. Talán már rég volt, amikor utaltam rá, lelkész körben is beszéltünk erről, akkor úrvacsorázunk, szerte az országban ez a tapasztalatom, hogy amikor elérkezünk a kérdések közül a harmadikhoz, tudjátok, az arról szól, vagy már negyedik, már nem is tudom így fejből, pedig már hányszor osztottam úrvacsorát, nézzétek el nekem. Szóval, amikor odaérkezünk, hogy hiszed-e a feltámadást, akkor a válasz halkabb. Ha volna egy ilyen hangerő mérőnk decibelben, az első kérdések, hogy igen, hiszem, hogy bűnös vagyok, hiszem, hogy az Úr Jézus meghalt értem, hiszem, hogy Isten megigazít engem, majd ma is halljuk, reméljük, megérjük pár perc múlva, aztán érkezünk oda, hogy hiszem, hogy én is feltámadok, akkor a hiszem és vallom az ön halkabban szólal meg. Na, ebből nem akarok nagy következtetéseket levonni, de azért, megint csak eszembe jut, talán már idézett édesapám története, akit egyszer megkeresett egy bácsi az X-edik gyülekezetben, és akkor szóba került a húsvét, és kedvesed aranyosan mondta a bácsi, hogy tiszteletes úr, én mindent hiszek, amit az egyház tanít, csak a feltámadást nem. Hát gondolhatjátok, édesapámnak fel volt adva a lecke, hogy most erre mit mondjon, már nem tudom, mit válaszolt, mert vissza lehetne, hogy csendesen kérdezni, akkor mit is tetszik hinni, ha a feltámadás nem. De ne ítélkezzünk. Nem olyan egyszerű ez a dolog. Hiszen nem látunk ilyet. Hiszen a tudományunk, a mai, a legfejlettebb sem tud mit kezdeni ezzel, hogy feltámadás. Hogy? Nincs rá példa. Nem lehet vizsgálni exakt tudományos módszerekkel. Nem jött még onnan vissza senki, tiszteletes úr. És mindig azt mondom, hogy dehogy nem tetszett már hallani a názáreti Jézusról. Visszajött. Biztos? Biztos. Kövek, akadályok vannak a szívünkben. Falak választanak el minket attól, hogy mélyen és őszintén higgyük. És tudjátok, az a meggyőződésem, azért olyan nehezen hisszük ezt el, nem a fizikával, meg a kémiával, meg a biológiával van nekünk gondunk, hogy hogyan is történhet ténylegesen a feltámadás, hanem a szív mélyén ösztönösen ráérez az ember arra, hogy ha tényleg van feltámadás, akkor másképp kellene élni. Hát akkor az egész életem átrendeződik. Hát akkor nem csak a halálig tervezhetek. Akkor, amiért most majd összetöröm magam, azt miért is csinálom? Meg amikor végképp kétségbe esek, mert elmegy a szerettem, akkor tényleg ennyire kétségbe kell esnem? Amikor megpróbálom megőrizni a vagyonomat, és minden módon valahogy átadni az utánam jövőknek, majd bele gebedek és szakadok ebbe a nagy erőlködésbe, de miért teszem? Ha van feltámadás, nincs értelme. Ha találkozunk a szeretteinkkel, akkor másképp kellene elengednünk őket. Ha van egy másik életünk, akkor ezt a földit sokkal nyugodtabban, lassabban lehetne élnünk. Értitek? Tehát a feltámadás hite teljesen átrendezné, ha hagynánk, átrendezni a földi életünket. Sikereket és mindent, ami része a földi útnak, de egy csomó dolgot nyugodtan el lehet engedni, ha tudom, hogy van örök életem. Ha tudom, hiszem és vallom, hogy van feltámadás. Na nézzük ezt a három asszonyt egy kicsit közelebbről. Mit jelképezett vajon az ő meg a mi életünkben ez a kő, amelyről azt gondolták, hogy meggyűlik vele a bajuk, hiszen elhatárolta őket az elhunytól, az ott gondolt, oda gondolt és ott vélt Jézus testtől. Ez a kő egyrészt az ismeret hiány köve, másrészt a lehetetlenség köve, harmadszor pedig a büszkeség köve. Sok ember nem tudja, mennyi bizonyítéka van Jézus Krisztus feltámadásának. Nincsenek tisztában azzal, hogy a római jogrend és gyakorlat nagyon szigorú és következetes volt. Ha ott valaki meghalt, azt jegyzőkönyvezték, azt megvizsgálták, nem véletlen, tudjátok azt sem, hogy az Úr Jézus halálát leellenőrizte a katona. A térdeit már nem kellett összetörni, de bele kellett szúrni a dárdát az oldalába, hogy lássék, ha már kicsapódott a vére, vérsavóra és más összetevőkre, így mondja a Biblia, hogy víz és vér jött abból a sebből, akkor meghalt. Biztos meghalt. Ez is egy fontos tény. A názáreti Jézus valóban meghalt. Nem klinikai halott volt, nem tetsz halott volt, stb. Ezt rögzítette a római jogrend helyi képviselője, a katonatiszt, aztán maga a helytartó is. És ugyanígy a római jogrendben a két tanú egybehangzó állítása perdöntő volt. Ha már ketten ugyanazt állították egy perben, akkor azt elfogadták igazságnak. Egyébként gyakorlatilag mind a mai napig ez él. De ott akkor ezt még halálosan komolyan vették, jobban talán, mint ma, mert az adott, kimondott szónak nagyobb súlya volt, mint manapság. És ugye megdöbbenve hallják, később Pilátus maga is, hogy több mint 500 embernek megjelent a feltámadott Jézus. Sokszor figyelem, amikor temetéseken szolgálhatok, és ezt elmondom, hogy jó párszor emberek így felkapják a fejüket. Ezt nem tudtam. Ismeret hiány. Sok ilyen is van amögött, hogy nem tudunk, vagy nem akarunk hinni a feltámadásban, hanem inkább a szlogent emlegetjük, nem jött még onnan vissza senki sem. Pedig nagyon is bizonyítható, mint ahogy egyébként a tanítványok megváltozott élete a feltámadás után egyértelmű, és erre is sok bizonyíték van a Bibliában, és még Biblián kívül is. Tehát röviden, szabad és lehet kutatni az Úr Jézus feltámadását, és már hivatkoztam rá, de hát ha még valaki nem olvasta, vagy látta legalább dokumentumfilmen egy amerikai oknyomozó riporternek a könyvét és a művét, Lee Strobelnek hívják az illetőt, és a Jézus Dossier című könyvet adta ki, és abból csináltak filmet, játékfilmet is, meg dokumentumfilmet is, tudom szeretettel ajánlani. Ez az ember szkeptikusként, hitetlenként állt az egész kérdéshez, nem csak a feltámadáshoz, Jézus minden dolgához. Hosszú-hosszú tudományos alaposságú kutatást végzett, számtalan tudóssal, történészekkel és más szakemberekkel tárgyalt, jogászokkal, teológusokkal, egészen meglepő dolgokat is megkérdezett, a kriminológia szakembereit is, milyen bizonyítékai vannak annak, hogy a 2000 éve élt názáreti Jézus hiteles, és olvassátok el, a végén hitre jut. Meggyőzik a bizonyítékok. És kénytelen bevallani a feleségének, akit egy kicsit lenézett és gúnyolt is, úgy szeretettel, mert a felesége egyébként hívő keresztjén volt. Meg kell ismernem, drágám, a bizonyítékok mind arról szólnak, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát, és valóban feltámadt. Ismeret hiány. Nem is tudjuk, amikor nem hiszünk valamit, miért nem hisszük. Amikor nem akarjuk elhinni, hogy Jézus él és feltámadt, utána lehet járni. Akarsz-e utána járni? És itt hadd ajánljak megint egy állítatos könyvet is, Spurgeonnek, a híres baptista igehirdetőnek, többek között a Te szavadra című állítatos könyvében éppen tegnap van egy nagyszerű ige magyarázat, tehát március 30-ai magyarázatot olvassátok el, ott ez az alapige, hogy akarsz-e meggyógyulni, kérdez Jézus a betegtől, és Spurgeon szépen levezeti, hogy alapvetően az a mi bajunk, hogy nem is akarjuk. Meggyőzne minket valami, utána lehetne nézni, hogy Jézus ki, hogy Jézus valóban feltámadt vagy nem, de ha nem is akarod, nem is fogsz hitre jutni. És ez az első mozzanat mégis ott kezdődik, legalábbis mi emberileg így éljük meg, hogy bennem kattan valami, bennem mozdul, ami akarok utána nézni. Mégiscsak nyomozzunk egy kicsit ennek a Jézus sztorinak. Hiteles? És majd meglátod, mi lesz, ha elkezdesz így nyitott szívvel menni utána. A másik nagy kő, ami elválasztja az asszonyokat az általuk ott vélt, sejtett Jézus testtől, az a lehetetlenség köve. Hiszen mi csak gyenge asszonyok vagyunk. Mondogatják is ott egymás között ez az alapigénk, hogy ki fogja elhengeríteni ezt a követ. Hát mi nem tudjuk. Egész biztos nem vagyunk rá képesek. Lehetetlen. Valami olyanba ütközünk, amit mi nem tudunk megoldani. És akkor jönnek a mi lehetetlenségeink, hogy Uram, én nem tudok hinni a feltámadásban. Lehetetlen. És sokszor hallottam már ilyen megnyilatkozást, hogy mondták, hogy de jó, neked te hinni tudsz, de én nem tudok, lehetetlen. Én nem így nevelkedtem, engem meggyőzött úgymond az evolucionista tudomány, hogy Isten nincs, és nem is kell, hogy legyen. Én nem tudok hinni, lehetetlen. Mi csak gyenge asszonyok vagyunk, mondhatná ez a három nő, ugye két Mária, az egyik a Magdalai, a másik egy bizonyos Jakab apostolnak, az úgynevezett kis Jakabnak az anyukája, a Salómé, meg valószínűleg a Zebedes fiainak az édesanyja. Három asszony, lehetetlen, hogy ők megoldják a problémát, nem tudnak odajutni Jézushoz, pedig ők szeretnék legalább holtában látni újra, még egyszer szeretnék bebalzsamozni, tisztességesen eltemetni, hogy befejezni a temetést, amire nem volt idő nagypénteken. Lehetetlen. És figyeljétek meg, olyan jó volt itt rádöbbenni az igén gondolkozva, hogy mekkora erőfeszítésre volt szükség. Mennyire volt szükség az asszonyok erejére. Mennyire volt szükség az asszonyok képességeire. Hát semennyire. Feszegették ők azt a követ? Hát nem, mert már el volt hengerítve. Erről köttek, kínlódtak. Próbálták, hogy mégis. Lehetetlen ugyan, de mégis. Nem. Ez maga is a kegyelem szimbólum, hogy oda érek, és nyitva az ajtó. Azt hittem, hogy én sose fogok tudni hinni, és egyszer csak mégiscsak hiszek. Azt hittem, hogy én tényleg csak a mesékben tudom elképzelni ezt a Jézus történetet, ezt az egész húsvéti sztorit, és egyszer csak odaérsz, és rádöbbensz, hogy belül egy bizonyosság ébred. Anélkül, hogy erőlködtél volna. Anélkül, hogy neked kellett volna valamit teljesítened, valamit letenni az asztalra, hogy Uram, nézd meg, én küszködöm, én akarok nagyon, én hinni szeretnék, de nem tudok. Az asszonyok szép csendesen odaérnek, csak oda mennek, és nyitva előttük a sírbolt. Igen, testvér, mert megvan írva, Máté 7:8-ban többek között, hogy aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál. És a zörgető előtt megnyílik az ajtó. Valaki megnyitja. Nem te. Ugye így fogalmazunk, és amikor leülünk beszélgetni, akkor én is azt szoktam mondani, hogy nyisd meg a szívedet Jézus előtt. Mert ezt másképp mi nem tudjuk megfogalmazni. De olyan jó azt a kis képet újra felidézni, hogy a megtérés az azt is jelenti, hogy belépünk az Isten országába. És kívül az ajtón ott van egy nagy kapu, és az van kiírva, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. És akkor belépek és visszafordulok, akkor ugyanezen az ajtón az van kiírva, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ami kívül van valaki, annak azt mondjuk, hogy lépj, dönts, térj meg. És amikor az emberrel elindul valami, és odaér az az ajtóz, és azt látja, hogy az ajtó magától kinyílt, befogad az Isten, befogad az ő országába, és megtapasztalom, hogy Jézus él, akkor visszanézek, és azt mondom így hátra tekintve, hogy Uram, az az igazság, hogy mindent te csináltál. Mindent te intéztél. Mindent. Ez a kegyelem. Ez a magától, tudjátok, Reményiknek a híres versében ez olyan szépen megfogalmazódik, az is a vers címe, hogy kegyelem. Olvassátok el, ha még nem ismernétek. ez a magától, ez a kegyelem. Nagy kő tud lenni a tehetetlenség, meg a lehetetlenségbe vetett hitünk, mert ez is egyfajta hit. Azt hiszem, hogy valami lehetetlen, azt hiszem, hogy lehetetlen nekem igazán megtérni, lehetetlen valóban hinni, lehetetlen az Isten országába bejutni. Nincs elég jóságom, nincs elég teljesítményem. Akkor hadd hirdessem, hogy a kő már elhengerítetett. Vagy egy kicsit a germán nyelvre hagyatkozva, el van hengerítve. Jézus hengerítette el, hogy belépj a vele való közösségbe. Hogy belépj a vele való közösségbe. És ezért jó, hogy most úrvacsorázhatunk is, aki csak fölkészült rá, és tudja, mi ennek a jelentősége, jöjjön és vegyük az úrvacsorát, mert a vele való mély közösség szimbóluma, a vele és egymással való összetartozásnak áldott szent misztikus pillanata, amikor azt a kis kenyeret és azt a korsbort magunkhoz vesszük. És a harmadik még röviden, a legnagyobb, legsúlyosabb kő, tudjátok mi? Nem is ez az eddigi kettő, hogy nincs elég ismeretem Jézusról, vagy tévhitek között élek. Nem is az a nagy bajom igazán, hogy érzem a magam tehetetlenségét és a dolgok lehetetlenségét, hanem hogy büszke vagyok. Itt nem látszik közvetlenül, de azért az asszonyokban is volt egy ilyen rejtett büszkeség, hogy mi valahogy bejutunk Jézushoz, és majd mi bebalzsamozzuk. Amit elmulasztottak trehány meg gyáva férfiak, ugye elfutnak Jézustól a keresztnél, ezek az asszonyok csendben figyelik és követik, és itt vannak vasárnap hajnalán, ugye a hét első napján, és intézkedni készek, és megküzdeni a kővel valahogy mindenre készek, majd mi? De ez egy rejtett büszkeség. Majd én megoldom. És higgyétek el, hogy a legtöbb megtérés gátja a büszkeség. A legtöbb kárhozat okozója a büszkeség. Sokszor sokáig észesen vesszük, ahogy mondom, én sem gondolom, hogy ezek az asszonyok ilyen dőjfös, gőgös úriasszonyok lettek volna. Egyébként tudunk is róluk, hogy nem azok voltak, ennél sokkal egyszerűbbek és valószínűleg alázatosabbak is. De a rejtett büszkeség ott van bennük, majd mi befejezzük Jézus temetését, majd mi megkenjük a megfelelő kenettel. Jó hiszeműen mennek, de azt hiszik, hogy ők oldják meg. Tudjátok, hogy a sátán ezt hazudta a legelején. Ebben a durván egyszerű mondatban, amit így szoktam egyszerűen mondani, hogy bekapott az emberiség és lenyelt, és ott van bennünk, és ki nem jön onnan. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ennél szebb ígéret nincsen. Hát az Isten jó, nem? Hát akkor miért ne lehetnék én is olyan, mint az Isten? Csak hogy ez egy ördögi hazugság, mert sosem leszek olyan, nem is lehetek, és nem is kell, hogy legyek. Tökéletesen boldog tudok lenni Istennel, de nem Istenként. Istennel együtt járva, a feltámadott Jézus Krisztust követve, tökéletes boldogságot készített el az Isten, de azt kizárta, hogy mi Istenkedjünk, hogy mi Istenek akarjunk lenni. Ez egy nagy ördögi hazugság, olyanok lesztek, mint az Isten. De azért kell magunkkal törődni egy kicsit, nem mondogatják sokan azért, miért ne lehetne emelni önmagunkat. Máté 16:26 meg újra és újra ott zakatol a Bibliában, hogy hát azért ember maradj alázatban. Azért vedd észre, hogy nem leszel sohasem Isten. Ha az egész világot megnyered is, lelkedben kárt vallasz, akkor mit ér az neked? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Mert milyen váltságot adhatnánk a lelkünkért? Ki tudná önerőből megtisztítani a lelkét? Ki tudná lefizetni a bűn büntetésének árát, a bűn árát, ami maga a halál? A természetben van egy ilyen érdekes jelenség, tudjátok, hogy a méhecske, amikor támad, akkor belehal. Ez egy furcsa paradoxon, de Isten így tervezte meg az ő kis életüket, hogy támad, mert muszáj úgy érzi akkor, de közben meg nem éli túl. Na, ilyen volna, amikor mi magunkat akarnánk megmenteni. Meg pont olyan, mint amit a Münchhausen báró kitalált, ismeritek a vicces történetét, amikor elmeséli, hogy hát bizony lovaglás közben belerohant a mocsárba, de se baj, megfogtam az üstökömet, és lovastul együtt kiemeltem magamat. Hát aranyos, csak egy szó sem igaz belőle. Pont ilyenek vagyunk, amikor mi büszkén azt mondjuk, hogy majd én megoldom, megjavulok. Majd én megjavulok. Majd valahogy mégiscsak leszek elég jó, megfelelő. Hatalmas a kő köztünk és a feltámadott között, és a 2 Péter 1:4-et hadd idézem nektek, mert itt van egy ilyen döbbenetes mondata az igének. Mi hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk, és megmeneküljünk attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Szerintetek a fogyasztói társadalomnak mi a kulcsszava? A kívánság. A reklámok mindezt csinálják, felgerjesztik a kívánságot. Amúgy is tele vagyunk kívánsággal, de még rendesen rátesznek egy lapáttal, meg sok lapáttal, és utána meg, most nem akarok belemenni, hát nem győzünk menekülni a flakonoktól és hasonlóktól, és hát tényleg állatok meg halak vannak tele műanyaggal. Miért? Mert a kívánság, még ezt, még azt, még jobbat, még többet. Így ad ezt, egyed azt, vedd fel azt, cseréld le. Itt van Péter, megírja, hogy ez egy rettenet, ez egy borzadály, amit az emberi kívánság okoz. Pedig kívánhatnánk tényleg jót, kívánhatnánk a másiknak áldást, békességet szívből, kívánhatnánk üdvösséget. Tudjátok, magyarul, amikor azt mondom, hogy üdvözöllek, akkor ezzel azt mondom, hogy üdvöt kívánok neked. Ezt jelenti ez a szó. Milyen nagyszerű. Üdv. Üdvözöllek. Hatalmas kő a büszkeség, Isten és köztünk, Jézus és köztünk. Megalázkodás, főhajtás nélkül nincsen megtérés. Nem nyílik meg a menny, nem nyílik meg az Isten országa, csak azok előtt, akik hajlandók fejet hajtani az Úr Jézus Krisztus előtt. De higgyétek el, nem olyan rossz az. Persze, fáj egy kicsit, mert egyszerűen a bűneset óta, mondom, a zsigereinkbe ivódott, hogy mi azért egy kisistenek vagyunk. Ismertem egy hölgyet, aki együtt járt egy fiúval, készültek a házasságkötésre, és képzeljétek el, így hívta a barátját, hogy Isten. Aztán később megtért ez a lány, és elmesélte, hogy fogalma se volt igazából, hogy ez a szó mit jelent, de valami jó dolog lehet, és szerette a párját, Istennek szólította. Hát tudom, ez egy ilyen extra eset, és nem jellemző, de egyébként mégiscsak ráérzett a lényegre, hát gondoljátok, azért a pasinak tetszett, Istennek hívja a párja, de most viccet félretéve, olyan jó az Úr előtt meghajolni, és azt mondani, hogy én Uram és én Istenem. Tudjátok, a húsvéti történetben van egy ilyen is. Amikor Tamás végül leborul és kimondja, hogy én Uram és én Istenem. Mert fölemel, meg kinyílik a szíve, kinyílik az ajtó, kiderül, hogy el van hengerítve a kő. Nincs is akadály. Nincs is akadály közted és az Isten között. Érted? Nincs akadály. Te csak azt hitted, mint az asszonyok azt hitték, hogy ott a kő, meg azt hitték, hogy Jézus meghalt, és benne maradt a halálban. És nem igaz. Kihengeríti el a követ? Nem az ismeret, nem is önmagában a bűnbánat, nem is az, hogy végre egy kicsit hátrább vonulsz, és valamilyen módon visszafogod nagy büszkeségedet, hanem maga az élő Isten. Nem is egyszerűen a hatalmába vetett hit, hogy eszembe jutott ez a furcsa történelmi tény, hogy a Hitler életrajzírói följegyzik, Hitlernek is volt valamiféle Isten hite, tudjátok mi volt a kedvenc szava, hogy nevezte ő Istent? A mindenható. De értitek, ezzel is csak a saját gőgét meg őrültségét táplálta szerintem. a mindenható, és egyébként tényleg mindenható az Isten. De az, hogy elhiszed, hogy mindenható, az kevés. Arra van szükség, hogy meghajolj, és azt mondd, hogy én Uram, és én Istenem. Én Uram, és én Istenem. És itt hadd idézek még nektek egy kis éneket, a Halleluja énekeskönyvben olvastam először, ami végigvezet azon, hogy ez a büszke szív, ez hogy tud szépen meghajolni az Úr előtt, oda simulni az ő kezébe, és elfogadni, hogy ő az Úr, ő hengerítette el a követ, ő hozta el bűneim bocsánatát, ő tud eltekinteni attól, hogy milyen gőgös voltam eddig, ő tud megáldani az ő hatalmából, mert hogy övé a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és a magasztalás végig, mert hogy ő valóban meghalt, de feltámadott. Jézus él, hogy mi is éljünk. Így szól ez a néhány versből álló ének. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hívsz szelíden, ám de így szólt büszke szívem, semmit te, mindent csak én. Semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, és megpihentem vérben ázott fád tövén. Láttam nagyszerű szerelmed, büszke szívem lassan enged. Van mit te, de van mit én. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát, mint forróban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágykél, többet te, kevesbet én, többet te, kevesbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély, ám de még nagyobb szerelmed, üle teljes győzedelmet, minden csak te, semmit én, minden csak te, semmit én. Adja az Úr, hogy így lássuk meg a feltámadott Urunkat, és lássuk meg a jó hírt, elhengerítetett a kő, ami közted és ő közötted volt, nincs is ott, és nem halott vár rád az Isten országában, hanem az élő, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki tanítványává fogad, aki szolgálatba állít, és aki rád bíz az örömhírt, mondd el ma is és mindig mindenütt. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Amen. Ének szóban feleljünk testvéreim most a hallott ígére, az 508. dicséretünk 7. versével. 508. dicséret 7. verszakát énekeljük. Emeld fel hát lelkedet, hagyj el minden földi vágyat. Helyünkön csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy rádöbbentettél, nincs is már kő közöttünk. Sem az ismeret hiány, sem a bizalom hiány, sem a mi gőgünk nem választhat el tőled, mert te közel jöttél, mert te feltámadtál, most ott ülsz az Atya jobbján, és a te szent lelked által kormányzod a világot, akár tudja ezt, akár nem. De hadd legyünk olyanok, akik kérjük, hogy kormányozd, vezesd a mi életünket, hogy teljes bizalommal és alázattal járjunk veled, hogy hirdessük a te nagyszerűségedet, a te győzelmedet a halál fölött, hirdessük a te megváltó szeretetedet a Golgotán, elmondjuk minden embernek, hogy van bűnbocsánat, mert Krisztus megáldoztatott értünk, van örök élet, mert feltámadott azért, hogy mi is éljünk. Hadd mondjuk el mindenkinek, akit ismerünk, Krisztus él, meghalt, de feltámadott, bűneinkre bocsánatot hozott, számunkra helyet adott és készített oda át. Úr Jézus, áld meg a mi életünket, ünneplésünket, úrvacsorai közösségünket, áld meg a mi egyházunkat, gyülekezeteinket, áld meg a kereszténységet ebben a világban. Sokan üldözések között, szorongások között kell, hogy éljenek. Köszönjük, hogy nekünk most nincs ilyen félelmünk, és nem kell, hogy legyen. De imádkozunk azokért, akiket bántanak, mert hisznek benned. Imádkozunk azokért, akik félelemmel élnek. Bátorítsd meg őket. Mutasd meg, hogy jelen vagy. Mutasd meg, hogy nincs elválasztó kő, nincs elválasztó fal a te szereteted és mi közöttünk, hanem kiáradt ez a szeretet, és velünk maradt, és velünk marad minden napon a világ végezetéig. Úr Jézus, áld meg nemzetünket itt a határokon belül és a határokon kívül. Hadd tegyük a te neved dicsőségére az életünket, hadd vigyük véghez azokat a cselekedeteket, amelyeket ránk bízol. Áld meg, kérünk, vezetőinket úgy az egyházban, mint a világban. Adj felülről való bölcsességet, hogy jó döntéseket hozzanak, hogy mindig megkérdezzenek téged, mit tegyenek és mit ne tegyenek, hogy ne saját erőben bízzanak, saját hatalomban és saját bölcsességben, hanem egyedül benned, mert te vagy az Úr, és te uralkodsz örökkön örökké. Kérünk, hallgass meg, áldj meg, áld meg óvodánkat, szociális központunkat, minden tevékenységünket itt ebben a városban, vagy ott, ahol élünk. Hadd hirdessük jóságodat, hadd hirdessük szeretetet győzelmét szerte ezen a világon. Kérünk nagy nevedét, hallgass meg, és áldj meg minket. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézus imádságát, imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mielőtt az úrvacsorára térünk, még a hirdetéseket hadd osszam meg veletek, illetve kérdezem Imre testvéremet, hogy készen van a hangszer, akkor a hirdetések után meg is hallgatjuk, és majd utána énekelünk is. Hadd mutassam be kedves vendégünket, legátusunkat, Gazda Márton István debreceni teológiai hallgató testvért, Isten hozott kedves mennyasszonyával együtt, Zsófiával vannak itt közöttünk. Örülünk, hogy itt vagytok, és várjuk majd a szolgálatotokat, és az Úr gazdag áldását kérjük életetekre, és egyben köszöntjük a teológus társokat, illetve a professzori kar minden kedves tagját. Hirdetem, hogy minden vasárnap imaórát tartunk 9:30-tól az istentisztelet előtt itt a Kálvin téren. Hirdetem, hogy megjelent a Jó Hírmondó legújabb húsvéti száma, olvassuk és terjesszük. Az úrvacsoráról is igyekeztem egy kis cikket, tanítást írni a talán 19. oldalon. Hirdetem, hogy a nyári nagytáborunkat tervezzük, ha Isten segít, és élünk augusztus 5-től 10-ig, lehet jelentkezni lassan rá, és a szabadságunkat és anyagi javainkat próbáljuk erre összpontosítani. A Medves Hotelbe készülünk, Salgóbányára. Minden generációt szeretettel hívunk és várunk. Április 20-án pedig egy egynapos autóbusz kirándulást tervezünk, a beregi, illetve szatmári részekre, gyülekezetekbe, templomokba, látnivalók közé, Nyírbátor, Penyige, Túr Istvándi, Szatmárcseke, Nagyar, Tarpa, Kocsord és Tákos érintésével. Lehet jelentkezni, 6000 forintba kerül az úti költség és a belépő díjak összesen, egyébként pedig batyus ebédet javasolunk hozni mindenkinek. Nyíri Izabella pénztáros testvérünknél lehet jelentkezni. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy az előző héten szülővárosában, Nagy Ecseden búcsút vettünk Veres Erzsébet Mária, aki a Calvin otthon lakója volt, 75 évet élt testvérünktől. Hordozunk imádságban a gyászoló családot. Heti alkalmainkat említem, ma délután 2-kor Bodaszőrön lesz még úrvacsorás istentisztelet, illetve este 6-kor a gyülekezeti nagyteremben, ott legátus testvérünk hirdeti már az igét. Holnap 9-kor Középkertben lesz istentisztelet, 10 óra 10-kor a nagyteremben. Szerdán 9:30-kor kezdődik a babamama kör a gyerekteremben. Szerdán 4 órától kezdődik a bibliaóra a Középkertben. Csütörtökön délelőtt 10-kor a Calvin otthonban lesz bibliaóra, pénteken pedig 17 órától anyaklub a gyermekteremben. Olyanoknak javasoljuk, aki korábban a babamama kör tagjai voltak, de kinőttek belőle, pontosabban a gyermekeik nőttek ki, és most már nem olyan picikék, de ezeket az anyukákat is nagy szeretettel hívjuk erre a havira tervezett alkalomra, pénteken most 5 órára. Szombaton 5-től pedig az ifjúsági biblióra következik. Köszöntjük most is a születés- és névnapos testvéreinket, akik ezen az előttünk álló héten érkeznek el jeles napjukhoz. Így az Árpád, Benő, Hugó, Teodóra, Áron, Lipót, Buda, Rihárd, Izidor, Kerény, Vince, Irén, Vilmos és Bíborka nevű testvérek nevét találjuk a naptárban. Az Úr áldja meg őket gazdagon. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persei és egyéb adományait. Az igét idézzük minnyájunknak, önmagunknak, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Most pedig fogadjuk szeretettel Balogh Imre testvérünk tárogató előadását.
A 456. számú énekünket hoztam. Győzhetetlen én kőszálam, védelmezőm és kővárom, a kereszt van drága áron, oltalmamat tőled várom. Ez egyben második Rákóczi Ferenc imája is volt. És tárogatóra kissé módosított változatát fogom előadni.